Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne kül- és belföldi hírek, gazdaság és sport.
Jó estét kívánok!
Kezdünk is! Pizzafutárnak álcázott lövöldözők, két katona meghalt, amikor megtámadtak egy brit laktanyát Észak-Írországban. Újabb vita az Antarktiszról, most Nagy-Britannia akar egy részt, ami eredetileg már másé. Fél évszázados kedvenc, 50. születésnapját ünnepli Barbie a legismertebb divatbaba.
Volvo kupa. A pekingi döntő után Egerben is győzött férfi vízilabda válogatottunk az Egyesült Államok ellen.
Megtámadtak egy brit katonai bázist Észak-Írországban. A lövöldözésben két brit katona meghalt, és többen súlyosan megsebesültek. A támadók pizzafutárnak álcázták magukat, így férkőztek a katonák közelébe. A merénylők valószínűleg az országrész függetlenségéért küzdő protestáns mozgalom szélsőséges szárnyához tartoznak.
Reggel óta szinte minden autóst igazoltatnak Antrim város határában. Nyomokat keresnek az utóbbi évtized legsúlyosabb merényletéhez Észak-Írországban. Éjszaka egy támaszponton lelőtték a brit hadsereg két tagját. Megtaláljuk és bíróság elé állítjuk a gyilkosokat. A béke folyamatot senki sem teheti tönkre, mondta a brit miniszterelnök. 1997 óta most először haltak meg brit katonák terrorcselekményben Észak-Írországban. A támadásért egyelőre senki nem vállalta a felelősséget. Szakértők szerint az IRA-ból, az Ír Köztársasági Hadsereg nevű szervezetből kivált szélsőséges szárny, a valódi IRA állhat a gyilkosság mögött. Észak-Írország már más, mint régen, mondta az Észak-Ír tartományi miniszter. És szerinte fontos, hogy erre mindenki emlékezzen az egész világon. Az IRA három évtizedes merényleteinek, melyekben 3000-en haltak meg, köztük 700 brit katona, az 1998-as nagypénteki rendezési egyezmény vetett véget. A milícia két éve bejelentette, hogy leszerelte teljes fegyverzetét.
Fél év alatt 12 000 fővel csökkentik az amerikai katonák számát Irakban. Ezzel megkezdődik az új amerikai elnök Barack Obama által bejelentett amerikai csapatkivonás, amelyet jövő év augusztusáig terveznek befejezni. Közben újabb öngyilkos merényletet követtek el Bagdadban. A támadó az iraki főváros rendőrakadémiája előtt robbantotta fel magát. A merényletnek 32 halottja és több tucat sebesültje van. Az áldozatok többsége iraki rendőr, vagy olyan civil, aki éppen a toborzó iroda előtt állt sorba. Vádat emelnek nemi erőszak miatt a volt izraeli államfő ellen. Moshe Katsav két éve mondott le, nem sokkal 7 éves mandátuma lejárta előtt, miután 4 korábbi női beosztottja beperelte nemi erőszakért, zaklatásért és személyremsértésért. A volt államfő elutasította a vádalkut, azt mondta, a bíróság előtt akarja tisztázni magát. 4 gyermek meghalt, amikor összedőlt 2 ház egy törökországi faluban, mert a heves esőzések teljesen kiáztatták a talajt. Az egyik épület lakatlan volt, de ahogy leomlott, magával sodorta a szomszédos házat, amelyben gyerekek voltak. 4 gyermek azonnal meghalt, egy 5-et súlyos sérülésekkel vittek kórházba. A mentő alakulatok jelenleg is kutatnak az esetleges túlélők után. Holttestet találtak a mentőosztagok a kölni levéltár romjai alatt. Az épület 5 nappal ezelőtt omlott össze. A hatóságok mindeddig 2 eltűnt után kutattak, most azonban attól tartanak, hogy további áldozatok is lehetnek. A 800 tonnányi rom eltakarítását csak a hétvégén kezdhették meg, mert eddig folyamatosan esett az eső, és a munkagépek nem tudtak mozogni a felázott talajon. A szerencsétlenség okát még nem tudják, de feltételezik, hogy a közeli metróépítés miatt dőlt össze az épület. Futballszurkolókat gázolt el egy vonat Párizs egyik elővárosában az éjjel. 2 tinédzser fiú meghalt és 11-en megsérültek, 3 ember állapota súlyos. A halálos áldozatok testvérek voltak. A labdarúgó mérkőzés után a szurkolók egy csoportja le akarta vágni a buszukhoz vezető utat, ezért indultak el szabálytalanul a sineken. Lesodródott az útról és felborult egy iskolásokat szállító autóbusz Boszniában. A balesetben egy diáklány meghalt, 25-en súlyosan megsérültek, többségük gyerek. A busz egy montenegrói tánciskola tanulóit vitte hazafelé egy vendégszereplésről. A gyerekeket néhány szülő és tanár kísérte. A sofőr egy kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett egy hegyi úton. A busz több métert zuhant. Újra fellángoltak a területi viták az Antarktiszról, bár a kontinens sorsát a 60-as években egy nemzetközi szerződéssel rendezték, egy-egy ország időről időre újabb igényekkel áll elő. Most Nagy-Britannia jelentette ki, hogy kiterjesztené fennhatóságát a kontinentális talapzat egy olyan részére, amelyet Chile és Argentína is magáénak vall.
A békésnek tűnő vidék, amelyért komoly harcok dúlnak a háttérben. Argentin és chilei képviselők érkeznek az Antarktiszra. Korábban ők is csatároztak a sarkvidék birtoklásáért. Most viszont összefogtak egy harmadik rivális, Nagy-Britannia ellen. A britek ugyanis igényt tartanak egy olyan részre a kontinens talapzatából, amelyet Chile és Argentína is magának követel. Jól ismerjük a britek terjeszkedési vágyait. Remélem nem kell ugyanolyan vitákon átmenni, mint a Falkland-szigetek esetében, mondja az argentin képviselő. Chilei kollégája is egyetért vele. A brit követelések elutasításáról még egy megállapodást is aláírtak. Nem engedhetjük, hogy Nagy-Britannia nagyobb területet követeljen, mint amekkorát az Antarktika Egyezmény rögzít, mondja. 1961-ben ugyanis már született egy nemzetközi megállapodás a kontinens sorsáról. Bár hivatalosan senki nem támaszthat területi igényt, az érintett országok az Antarktisz nagy részét békésen felosztották maguk között. Abban is megegyeztek, hogy a kontinensen csak tudományos kutatás folyhat. Mégis félő, hogy hamarosan elindul a harc a talapzatban rejlő ásványkincsekért. Ezek ugyanis egyre többet érnek, és a kitermelésüket is egyre olcsóbban lehetne megoldani a globális felmelegedés és a jégpáncél folyamatos vékonyodása miatt.
Új módszert vett be a drogháborúban a kolumbiai hadsereg. A kokain alapanyagát adó kokacserjéket ezentúl nem a levegőből vegyszerezik, hanem puszta kézzel írtják a katonák. Azt remélik, hogy ha sikerül felszámolniuk a drogültetvényeket, azzal a kolumbiai gerillákra is súlyos csapást mérnek.
Sorra érkeztek a katonai helikopterek a kokaültetvényeiről hírhet kolumbiai fennsíkra. Az egyik fedélzetén maga a kolumbiai rendőrfőnök utazott, hogy személyesen felügyelje az akciót. A cél a kokacserjék kiirtása. Korábban évekig a levegőből permetezték ezeket a növényeket, majd pedig a katonák felgyújtották a kábítószertermesztők kunyhóit. Ezzel a módszerrel azonban nem csak a kokacserjéket, hanem a többi növényt is kipusztították. Ezért mostantól kézzel írtják a kokacserjéket. A több hónapon át tartó akcióban 700 négyzetkilométernyi területet akarnak megtisztítani. Ráadásul a vidék rendkívül veszélyes. Nem csak a kolumbiai drogkartellek miatt. Ezen a területen a szélső baloldali gerilla szervezet fegyveresei összejátszanak a bűnszövetkezetekkel és a kábítószercsempészekkel. A kokain termesztésben és terjesztésben szövetséget kötöttek, állítja a kolumbiai rendőrség feje. Ha sikerülne megtisztítani a kokaültetvényektől a vidéket, azzal a gerillák fő pénzforrását is elapasztanák. A kábítószer elleni küzdelmet az Egyesült Államok is évek óta több milliárd dollárral támogatja Kolumbiában. A dél-amerikai ország ugyanis a világ legnagyobb kokain termesztője. Innen csempészik be Amerikába a legtöbb drogot, évente nagyjából 600 tonnát.
Itthon egy gyanús csomag miatt órákig nem engedtek be senkit az országba a röszkei autópálya határátkelőn tegnap este. A vámosok egy Szerbiából érkező buszban találtak egy csomagot, amely az első tesztek szerint robbanóanyagnak tűnt. Kutyával vizsgálták át a járművet, a buszon ülőket és bőröngyeiket. A csomagot most a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai vizsgálják. Az ügyel kapcsolatban egyelőre hírzárlat van. Továbbra sem találják a Tiszabőről eltűnt 5 hetes csecsemőt. A rendőrség most bekéri a környékbeli benzinkutak, éttermek videófelvételeit, hát ha azokból kiderül valami. A megye kórházaiban is keresi Jennifert, hát ha ellátásra szorult és bevitték. Tegnap rendőrök, polgárőrök, speciális mentők és vízirendőrök kutatták át a környéket, de nem találtak semmit. A gyermek a család otthonából tűnt el. Az erős szél miatt éjfélig még narancssárga riasztás van érvényben Közép- és Dél-Dunántúlon. Az elmúlt 24 órában több mint 150-szer riasztották a tűzoltókat szél okozta károkhoz. Többnyire fák dőltek ki és vezetékek szakadtak le, de több épületet is megbontott a szél. A viharban senki sem sérült meg. Valószínűleg az erős szél nyomta vissza a kéménybe a szénmonoxidot abban a 4 házban is, ahonnan összesen 14 embert vitte kórházba az éjszaka és délelőtt gázmérgezéssel. A fővárosban két lakásban lettek rosszul, emellett Gyálon és Inárcson történt még szénmonoxid mérgezés. Tovább nőtt a belvízzel elárasztott területek nagysága az országban, már több mint 24 hektárnyi föld van víz alatt. A belvíz miatt elázhat a töltés a Budapest-Nagykanizsa vasútvonalon és az M7-es autópályán is a Kis-Balaton térségében. A vizet mindenhol folyamatosan szivattyúzzák. Észak-Dunántúlon azonban nehezíti a munkát, hogy a Dunán kisebb árhullám vonul le, amely visszaduzzasztja a mellékfolyókat. Több mint 126 ezer kátyú keletkezett ezen a télen az utakon. A közútkezelő szakemberei nem győzik a napi 1500 újonnan keletkező úthibát kijavítani, alig a feléhez jutnak el. Budapesten viszont azt mondják, javult a helyzet, a főutakon alig 350 kátyú maradt, ezeket is folyamatosan javítják.
Így a két meleg aszfalt összeköt, összenyomjuk és lehengerezzük. Az majd látni fogják.
A második kerületben éppen egy 8 négyzetméteres kátyút tömnek be a szakemberek, Budapesten hétvégén és éjjel is dolgoznak. Azt mondják, csak esőben nem tudnak kátyúzni.
A kátyú nagyságától és mélységétől függően körülbelül egy olyan 8-10 darab kátyút tudnak helyreállítani naponta, egy brigád.
Idén 750 millió forintot költenek kátyúzásra Budapesten, ebből körülbelül 20 ezer úthibát tudnak kijavítani.
Sok hó, aztán fagy, aztán megint csapadék, megint fagy, ez egy kicsit megviselte az utakat. Azt mondhatom, hogy a mi általunk kezelt fő- és tömegközlekedési útvonalakon olyan napi szinten 250 és 350 kátyú között van, ami még nincs kijavítva.
Az ország úthálózatánál sokkal rosszabb a helyzet. Ezen a télen naponta több mint 1500 kátyú keletkezett a 30 ezer kilométernyi fő- és mellékútvonalakon. Most 126 ezer úthibát tartanak számon, naponta viszont csak 7-800-at tudnak kijavítani. Ebben a szegedi gumijavító műhelyben is egyre többen panaszkodnak a kátyukra. Sokaknak több ezer forintjába kerülhet, ha belehajt egy méretes kátyuba, és tönkre megy a gumi, a felni vagy a futómű.
Alattomos hibákat okoznak, mert rendszerint nem vehető észre, csak már a végkövetkezmény, mikor fölrobbant, és már a szemben lévő árokba betalált. Ezért veszélyes.
Ha valakinek megsérül a kocsija egy kátyúban, annak tanúkkal és helyszíni fotókkal kell később igazolnia, hogy valóban úthiba okozta a sérülést. Csak így kaphat kártérítést az illetékes útfenntartótól.
Olajos Péter után Csáki András és Kószó Péter Hódmezővásárhely alpolgármestere is kilép az MDF-ből. Nem értenek egyet azzal, hogy a párt Európa parlamenti választási listáját Bokros Lajos vezeti. Csáki András tagja a parlamenti képviselőcsoportnak is. Arról, hogy onnan is kilép-e, csak a holnapi frakcióülés után dönt. Ha igen, megszűnhet az MDF frakció, mert 9 főre csökken a létszám.
Sietve távozott a szombati választmányülésről Csáki András, miután kiderült, hogy Bokros Lajos a honkormány volt pénzügyminisztere lett a párt listavezetője az európai parlamenti választáson. Ma azt mondta, hazament, gondolkodott és eldöntötte, kilép a pártból. Mert szerinte az MDF feladta a politikai hitvallását. Azt, hogy a frakcióból is távozik-e, hétfőn jelenti be.
Először a frakciótársaimmal akarok erről beszélni, és nem a nyilvánosság előtt üzenni, holnap ezt megtárgyaljuk, és meghozom ezzel kapcsolatban is a döntésemet.
9 főre csökkenne az MDF frakció létszáma, ha Csáki András a kilépés mellett dönt, és mandátumát megtartva független képviselő lesz. Ez azt jelenti, hogy ha nem ül át senki az MDF képviselőcsoportjába, akkor megszűnik a frakció. Legutóbb akkor került veszélybe az MDF frakció, amikor Vas János kilépett. A képviselőcsoportot akkor Lengyel Zoltán volt fideszes politikus mentette meg a megszűnéstől.
Ez a párt értékeinek a feladását jelentheti.
A Csongrád megyei választmány elnöke szombaton még csak a várható kilépésekről beszélt. Hódmezővásárhely MDF-es alpolgármestere viszont már bejelentette, távozik a pártból.
Ki fogok lépni az MDF-ből?
Akár csak az MDF jelenlegi EP képviselője Olajos Péter. Boros Péter sem értett egyet Bokros Lajos jelölésével, de mint mondta, elfogadja a döntést. A volt miniszterelnök inkább azokra dühös, akik kilépnek a pártból.
Micsoda elvi, erkölcsi szegénylegények azok, akiknek egy konkrét döntés ügyében az a megoldása, hogy lelépnek a színről. Én nekem ilyen gatyaváltó típusokról nagyon rossz a véleményem.
Az MDF hivatalosan két mondattal reagált Csáki András kilépésére. Azt írják, váratlanul érte őket a bejelentés, és a hétfői frakcióülésen tárgyalnak róla.
Holnap ismét szavaz a parlament a legfelsőbb bíróság elnökjelöltjéről. Havasiné Orbán Mária megválasztását decemberben egyszer már elutasította az országgyűlés. Az államfő azonban ismét őt jelölte a főbírói posztra. A Fidesz, a KDNP, az SZDSZ és az MDF támogatja Havasiné Orbán Mária megválasztását. A távirati iroda úgy tudja, hogy az MSZP ismét lelkiismereti szavazással dönt. A jelöltről titkos szavazással döntenek, megválasztásához kétharmados többség szükséges. Lépett a jegybank, hogy ne gyengüljön tovább a forint, ismét összeült ma a monetáris tanács, és úgy döntött, hogy ösztönzik a közelmúltban bevezetett forint és devizapiaci likviditás nyújtó eszközök igénybevételét, valamint megkezdik az uniós források piacra vezetését. Ez azt jelenti, hogy az uniós pénzeket a devizapiacon váltják át forintra. Az összes közintézményt leválasztotta a gázfűtésről a Nógrád megyei Bercel önkormányzata. Ez már a második település, ahol így döntöttek. Most biomasszával fűtenek, a melegvizet pedig napkollektorokkal állítják elő. A beruházás 35 millió forintba került, és várhatóan 5-6 év alatt meg is térül.
Aprítják a fát a berceli iskola udvarán, az erdőben lehullott gallyakat vágják fel néhány centiméteres darabokra. A raktárban már több zsáknyi van, ezzel fűtenek. Emellett faforgácsot vesz az önkormányzat a környék üzemeiből, köbméterenként 150 forintért. Ennyivel 10 órán át fűtik az iskolát.
Eddig negatív változást nem tapasztaltunk, tehát azt tudom mondani, hogy a fűtés továbbra is jó, meleg van az iskolában.
Csak itt egy hónap alatt több 100 000 forintot spórolt az önkormányzat. De a gondozóházban, az orvosi rendelőben, a polgármesteri hivatalban és a gyógyszertárban is biomasszával fűtenek.
Kalkuláció alapján az éves 11 millió forint körüli gázköltség az olyan 2-3 millió forintra fog lecsökkenni.
Az egész beruházás 35 millió forintba került. A pénzt egy cég előlegezte meg az önkormányzatnak, amely a megtakarításokból fizeti majd azt vissza. Nem csak spórolnak, hanem még 15 közmunkást is tudnak alkalmazni.
A vásárolt aprítékot tudjuk mennyiséget csökkenteni az önkormányzat közmunkásai által kitermelt aprítékkal.
Néhány épületre még napkollektorokat is felszereltek, hogy a melegvízhez használt gázzal is takarékoskodjanak. A kezdeményezés egyedülálló a térségben. Magyarországon még Pornóapátiban fűtenek biomasszával.
Holnap lesz 50 éves Barbie, az egyszerre imádott és támadott amerikai baba. A hosszú lábú szőke szépséget fekete-fehér fürdőruhában, lófarkas frizurával, karikafülbevalókkal ismerhette meg a világ. Az 50-es években ez volt az első játékbaba, amelyiknek nem kisgyermek, hanem nagylány külseje volt. Hát ez volt a nagy újítás.
Barbie, gyönyörű vagy, szólt pontosan 50 évvel ezelőtt a reklám. Akkor, amikor a ma már legendás amerikai babát piacra dobták. A játékgyár nem is sejtette, micsoda szédületes karrier vár Barbie-ra. Annak idején, 1959-ben $3 kértek érte, még abban az évben 300 000 darab kelt el belőle. Barbie az egyes számú divatbaba a világon, állítja a Barbie gyártó cég vezérigazgatója. Igaza lehet. Manapság minden egyes másodpercben két Barbie-t adnak el valahol a világon. Szülő hazájában, Amerikában pedig a 3 és 6 év közötti lányoknak átlagosan 12 ilyen babájuk van. Barbie mindig halad a korral. Ez töretlen sikerének a titka. Estéiben, fürdőruhában vagy népviseletben, szőkén vagy barnán, földigérő hajkoronával vagy rövid frizurával, színesbőrrel vagy keleti arcvonásokkal mind-mind lehet Barbie-t kapni. Barbie a divatvilág szimbólumává vált. 50 éves születésnapjára a világ 50 hírneves divattervezője nagyszabású divatbemutatót tartott New Yorkban. Minden modell itt van, aki számít. Sokan közülünk kislányként biztosan még játszott is Barbie-val, mondta el az egyik szupermodell, miért vállalták el szívesen ezt a rendhagyó fellépést. Nem csoda, hiszen ők hasonlítanak is Barbie-ra. Szépek és darázs derekúak. A műanyag babát éppen emiatt éri rengeteg bírálat. Amiért a mesterséges szépségideált népszerűsíti, és valószerűtlenül karcsú. Serdülő lányok tömegei próbálnak hasonlítani Barbie-ra,
gyakran kóros fogyás árán is. Egy amerikai képviselő a napokban egyenesen azt kezdeményezte, hogy tiltsák be a Barbie baba árusítását.
Sporthírek következnek Mérei Andreától.
Ötödik lett Kürti Lajos, a mohácsiak súlylökője élete legjobb fedett pályás teljesítményét nyújtotta a torinói Európa-bajnokságon.
Kürti Lajos kétszer is a 20 méteres vonal fölé lökte a súlygolyót, fedett pályán korábban ez még soha nem sikerült neki. A junior Európa-bajnok ezüstérmes atléta a második sorozatban még dobogós helyen állt, de végül 20 méter 4 cm-es eredménnyel az előkelő ötödik helyen zárta a versenyt. A győzelmet az olimpiai bajnok lengyel Majewski szerezte meg. Férfi 800-on egy másik olimpiai aranyérmes, az orosz Jurij Borzakovszki lett az Európa-bajnok, aki utoljára 9 évvel ezelőtt nyert EB címet. A nők azonos távján a világ idei legjobb eredménye kellett a győzelemhez. 1 perc 58-10-del Maria Savinova lett az idei Európa-bajnok. A legnagyobb figyelem a férfi 60 méteres síkfutást kísérte. A hármas pályán futott Wayne Chambers Európa csúcsa után egyértelmű esélyese volt a számnak. Az olimpiáról eltiltott brit atléta 6,46 másodperccel meg is nyerte az EB-t. A nőknél idei legjobbjával 7-18-al az orosz Poljakova győzött.
A vízilabda Volvo Kupa befejező napján Szerbia 12-3-ra verte Romániát, az olimpiai bajnok magyar válogatott pedig esélyt sem adott a pekingi döntő másik résztvevőjének.
Egy kiválóan játszó magyar válogatottal találta magát szembe a Volvo Kupa utolsó napján az amerikai együttes, és a magyar csapat repülő rajtot vett, 8-0-ra vezetett Kemény Dénes együttese. Többen is kiemelkedő teljesítmény nyújtottak, lehet említeni az 5 gólos Varga Dénest, a 3 találatig jutó Szívós Mártont, vagy éppen a kapus Tétsi Zoltánt, de fölösleges bárkit is kiemelni, hiszen egy formálódó, csiszolódó magyar csapat végig hibátlan teljesítmény nyújtva 13-4-re győzte le az olimpiai ezüstérmes amerikai együttest. Még egyszer a végeredmény: Magyarország, Amerikai Egyesült Államok 13-4, a magyar válogatott második lett a Volvo Kupán.
Nagyon sok játékosról, aki most került be, mi együtt játszottunk a junior válogatottban annak idején, ismerjük egymást, és egy pár rutinos játékosról, aki már úgymond nagyon-nagyon rutinos, pedig szerintem jól fog működni ez a gépezet.
Aranyérmes lett lólengésben Berki Krisztián a montreali világkupán. A németországi női párbajtőr világkupa viadal 100 emese sikerét hozta, míg Stockholmban a férfi párbajtőr válogatottunk nyert VK viadalt. Vas Dóra mind a 4-szeren döntős volt, míg az olimpiai bajnok orosz Kanajeva 3-szeren győzött a budapesti RG világkupán.
Egy 5. és 3-6. Helyjel élete messze legjobb eredményeivel zárta Vas Dóra a világkupát. Legerősebb szerével, Karikával még az éremszerzés sem volt elképzelhetetlen számára, nem végül becsúszott egy hiba, és ezzel elúszott a dobogó.
Amikor külföldön vagyunk versenyen, akkor drukkolnak, jó, persze nem ennyire, fele ennyire se, de most nagyon sok ismerősöm volt kint, és ez talán egy kicsit jobban izgultam emiatt.
A legnagyobb siker természetesen az olimpiai bajnok Jevgenija Kanajeva ért el, aki 3 számban is győzni tudott.
Nagyon elégedett vagyok a teljesítményemmel. A gyakorlatok közül mindegyiket szeretem, különösen a szalagot, még annak ellenére is, hogy most második lettem. A következő hetekben az elemek pontosításán lesz a hangsúly.
A nagyon tehetséges magyar kéziszer válogatott 2 ígéretes gyakorlattal egy 4. és egy 5. helyet szerzett, és ami a legfontosabb, nagy léptekkel elindult a londoni olimpia felé.
3-2-re kikapott a férfi válogatott Bulgáriától a tenisz Davis Kupa Euró-Afrikai Zóna 2-es csoportjának első fordulójában Győrben. A nőknél új bajnokot avattak a 92. asztali tenisz magyar bajnokságon, a férfiaknál Jakab János pedig triplázott.
Akár előrehozott döntőnek is beillett volna a női egyes negyeddöntőben a fazekas Mária Póta Georgina mérkőzés. A feketemezes címvédő Póta hiába vezetett 4 szett után 3-1-re, fazekas fordított, és a döntő játszmában 11-9-re nyerve 4-3 arányban lépett tovább. A korábbi háromszoros bajnok az elődöntőben 4-0-ra kiütötte Brau Névát, így 2005, azaz legutóbbi győzelme után készülhetett ismét döntőre.
Igazából a játékommal nem volt gond, és az föltette az ira pontot, hogy meg tudtam ilyen simán verni.
A fináléban fazekas 4-2-re győzött a fiatal Libin ellen, és begyűjtötte 4. egyéni bajnoki címét. A férfiaknál a címvédő szemben látható Jakab János alaposan megizzasztotta az elődöntőben Muskó Péter, aki a 8 közé jutásért a kétszeres bajnok fazekas Pétert verte ki. Muskó 3-1-re elhúzott, ám a zsinórban 3. bajnoki címért küzdő Jakab végül 4-3-as győzelemre jutott a döntőbe, ahol Zombori Dávid várt rá.
Hát vele együtt edzünk, 7 nappal átéve együtt sportolunk a Kásiban. Ez egy kiki meccs, nagyon izgalmas, számomra meglepetés egy kicsit, hogy bejutott a döntőbe.
A fináléban aztán elmaradt a meglepetés, mert Jakab 4-0-ra verte Zomborit, 3. bajnoki címét szerezve ezzel.
Ne feledjék, 22:40-kor sporthét, az M1-en, előtte pedig sporthírekkel várom Önöket.
Most pedig jön az időjárás jelentés Reisz Andrástól.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! Az évnek ebben a szakában egyáltalán nem meglepő a szeles időjárás. Sőt, március a tavaszi hónapok közül az egyik legszelesebb hónap, és ilyenkor bizony a 90-100 km/h körüli szélökés sem meglepő. Igaz ugyan, hogy ehhez nem vagyunk hozzászokva, nem túl gyakori itt a Kárpát-medencében. A mozgalmas időjárás pedig az okozza, hogy Észak-Európa és az alacsonyabb szélességek között tartós és nagy hőmérséklet különbség alakult ki, amely erőteljes nyugati légáramlást és ciklon keletkezést okoz. Ez látható a mostani műholdképen is. Alig, hogy kelet-észak-kelet felé elhagy bennünket egy légörvény, nyugat felül már egy újabb markáns mérsékeltövi ciklon közeledik. Ennek pedig meleg és hideg frontja is holnap nagy sebességgel eléri Közép-Európát. Hatására a hét első napján csapadékos időre számítunk, és a hideg front mögött holnap délutántól ismét megerősödik majd a szél. Éjszaka viszont átmenetileg tovább mérséklődik a légmozgás, és eleinte kevesebb lesz a felhő, majd nyugat felől újabb felhősödés kezdődik, de csak elszórtan fordul elő kisebb eső. Egy kicsit hidegebb lesz a mainál, mínusz 1 és plusz 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap tehát elő kell venni az esernyőt, és napsütésre ne nagyon számítsanak, inkább csak délután ország határainktól nyugatra. Többfelé számítunk esőre, záporesőre, délutántól pedig megerősödő szélre, és a mainál mindenképpen hűvösebb lesz. A Dunántúl északi és keleti részén várható majd viharos széllökés délutántól, többfelé lesz eső, csak estétől csökken határozottan a felhőzet, és a Duna vonalától keletre hasonló időképre, időjárásra számítsanak, többfelé esővel, és főleg délutántól itt is megerősödő északnyugati széllel. Nos, ami a szelet illeti, erről említést kell tenni a következő napokban is, hiszen jellemzője lesz időjárásunknak. Főleg a keddi napon, illetve csütörtökön helyenként 60 km/h is elérheti a legerősebb széllökés. Az időjárás változékony marad továbbra is, bár lesz több-kevesebb napsütés, gyakran megnövekszik a felhőzet, és ezekből a felhőkből főleg szerdán hull majd eső, záporeső. Több napsütésre csütörtökön van kilátás. Akkora viszont kicsit mérséklődik a nappali felmelegedés, és erősödik az éjszakai lehűlés. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Pizzafutárnak áltázott lövöldözők, két katona meghalt, amikor megtámadtak egy brit laktanyát Észak-Írországban. Újabb vita az Antarktiszról, most Nagy-Britannia akar egy részt, ami az eredeti szerződés szerint már másé. Fél évszázados kedvenc, 50. születésnapját ünnepli Barbie, a legismertebb divatbaba. Itt az M2-n hamarosan kezdődik a Két nő közt című francia film. Hírekkel legközelebb az M1-en várom Önöket, 10:45.
Köszönjük figyelmüket!
Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Köszönjük, hogy Ön is szívén viseli az ország jövőjét. Hogy több jusson arra, ami igazán fontos, és ami előre visz. Köszönjük, hogy számlát kér. Köszönjük, hogy számlát ad. Tiszta Haszon. Számlával milliókért.
Lewandowski professzor, a lengyel privatizációs miniszter mondása szerint a kelet-európai privatizáció nem más, mint ismeretlen értékű, uratlan vagyon értékesítése olyan vevőknek, azaz a lakosságnak, akik nem kívánnak ebből a vagyonból vásárolni, és egyébként egy vasuk sincs. Erről fogunk beszélgetni a következő adásban Sárközi Tamás professzorral, aki a privatizációt kvázi végigcsinálta.
Milyen viták előzik meg egy-egy jogszabály megalkotását. Figyelje a Magyar Televízió közvetítéseit, és legyen ön is jelen a törvények születésénél.
Egyszer csak azt látom, hogy a Lorenz elvágódik teljes hosszában. Te jó Isten, most én öltem meg ezt a szerencsétlen ember, nem mentem el időben, és akkor akarok oda rohanni, de valaki megfog, az egyik munkatárs, hogy nyugalom. Az a helyzet, hogy az egyik libának a szárnyán, vagy a gyűrűje az megsebezte a lábát, és meg kell igazítani, és csak azt foghatja meg, akihez imprintálódott.
A záróra vendége Csányi Vilmos, etológus író.